Jó estét kívánok, áldás békesség mindenkinek. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a megtisztelő felkérést, hogy most itt lehetek és beszélhetek önöknek az egészségről, úgy, ahogyan én látom. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert ahhoz, hogy az ember élhesse az életét, az élet ívek megfelelő íveit élhesse, ahhoz kell egy egészséges test, kell egy egészséges lélek, kell egy egészség állapota. És sajnos most a 20. század vége, 21. század eleje oly mértékű, különösen a II. Világháború után ugye felgyorsult és megváltozott világban, oly mértékű az egészségromlás, hogy azok a betegségek, amelyek valamikor 70-80 éves korosztályt érintették, sajnos ma már a 40-50 éves generációk betegségei, és nem csak, hogy betegek, de ezek az emberek általában oly mértékben megbetegszenek, megroppannak, hogy munkavégző képességüket is elvesztik, és hát akkor ugye bekerül az ember a társadalmi süllyesztőbe, pláne amilyen súlyos helyzetben van ma Magyarország egészségügyi téren, többek között ezen a téren is. Ha valaki bekerül ebbe a rokkannyugdíj egészségelvesztett állapotba, szinte ellehetetlenül, és ennek aztán nagyon komoly értékrendi és ugye válság a következménye. Tehát ez a válság, ez igazából csak akkor küzdhető le, hogyha valóban ebből a válságból van váltság, ahogy ugye a fő témaköre ennek a négy előadásnak, négy előadásnak a témaköre a válság és váltság. Tehát az egészség megbomlása is egy ilyen válság állapot. De vajon törvényszerű-e, hogy az ember ilyen súlyos állapotba kerüljön ilyen fiatalon, vagy hát nem csak fiatalon, hanem idős korban is olyan törvényszerű-e? A genetika és a Biblia is azt mondja, hogy 120 évet élhetnénk. Hát és akkor ugye most, ha megtetszenek családban, rokonságban, baráti körben, egyéb közösségekben nézni, ugye, hogy ki mikor halálozik el, hány éves korban, vagy ki mikor betegszik meg olyan súlyos betegségekben, hogy már effektíve nem tud érdemben tenni semmit egy közösségért például. Ugye akkor azt tetszenek látni, hogy ez bizony egy 50-60 év, 70 év, ami adatik, tehát azt mondom, hogy majdnem a fele oda van a potenciális lehetőségnek. Na most ugye azért, ha belegondolunk, hogy egy 110-120 év leredukálódik ennyire, akkor egyrészt azt mondhatjuk, hogy rendkívül nagy támadásnak van kitéve az ember egészsége, ugye, hogy megfeleződik, másrészt pedig azt mondhatjuk, hogy ugyanakkor mégiscsak a szervezetünk azért egy valami hihetetlen kapacitással van felvértezve, hogy ennek ellenére is még nem azonnal redukálódik le az a betegségek megjelenése ilyen 20-30 éves korra, hanem azért még mindig van egy jó nagy rezerv kapacitás, amiből az ember még a mai körülmények között is éli az életét, de sajnos ez a kapacitás, ez kimerül. És akkor bizony hozzánk kerülnek a betegek. Én belgyógyász vagyok, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, ami már elhangzott rólam. Én belgyógyász vagyok, Debrecenben dolgoztam a Kenizi Gyula Kórház 2. belgyógyászati osztályon 20 évet, azelőtt a Balatonfüredi Állami Szívkórházban dolgoztam 1 évet, és Hajdúbeszörményben nőttem föl, ott jártam az iskoláimat. Hát a hajdúság közepén most lett 400 éves Hajdúbeszörmény, 1609-ben Báthori Gábor nagykálói hajdúkat áttelepítette, akkor még Beszörménynek hívott mezővárosba, akkor lett Hajdúbeszörmény, és 400 éve történt. Ez most ennek a ünnepségei zajlanak jelenlege a 400 éves évforduló alkalmából. Itt vagyok Városi Forrása, hogy már ugye elhangzott, és belgyógyász szakorvos vagyok. Most arra ne térjünk ki, hogy az egészségügyi rendszerünk az milyen. Azt gondolom tetszenek tapasztalni az összes problémájával és egyebekkel. Tévé, rádió, sajtó. Most nem is erről akarok beszélni. Én szeretnék egy olyan dolgot kibontani, ami nekem is úgy adatott meg, hogy nagyon súlyos betegségek adattak az életemben, és Igazából, amit most itt elmondok, az tulajdonképpen a Isten kegyelméből úgy gondolom adatott meg a sok-sok kilódás, vergődés, szenvedés kapcsán, hogy az ember egyfajta vezetést kapott az ember ahhoz, hogy elgondolkozzon a saját dolgain, elgondolkozzon a világ dolgain. Ugye, amíg az ember egészséges, és mindenre működik, de magától értetődik, hogy én most itt állok és beszélek, vagy most én karbafonom a kezemet, vagy köhögök, vagy egyáltalán. Hát szóval működik a testem. Ez evidens. De bizony nem evidens az, amikor valami kiesik az ember funkcióiból. Abban a pillanatban döbben rá, hogy mennyire fontos még a legapróbb működés is. És amikor kiesik, akkor ugye nagyon sokan egy nagy válságba kerülnek, mert nincs semmilyen kapaszkodó, ahogy én tapasztaltam a 23 éves belgyógyászati tapasztalataim alapján, nincs az embereknek semmilyen kapaszkodójuk. Pillanatok alatt megroppan a lelkük, elveszítik a gyógyulásba vetett hitüket, ez ezt mondja, ez azt mondja, most ide szaladunk, oda szaladunk természetgyógyászhoz, én mágneses terápiát javasol, te menj el gyógyfürdőbe, hagyjad azt az orvos, és a többi. Hát gondolom, ezzel sem mondok újat, de egy ilyen kapkodó szaladgálás kezdődik el. Hát most nem arról beszélek, hogy valakinek lesz egy torokgyulladása, és azt ugye egy hetes kúrával sikerül meggyógyítani, hanem amikor krónikus, nagyobb problémák állanak elő. És ugyanígy ezeket a hát nagyképűen stációkat én is végigjártam a saját magam betegségei révén, és igazából én is csak akkor kaptam valamiféle irányítást, mondjuk így, amikor a Jóisten megérintett engem. Én 30 évesen adatott meg nekem, hogy megtérhettem, ami az Isten ajándéka volt, nem az én érdemem volt, és egyúttal ez a megtérés egy teljesen más látásmódot és szemléletmódot alakított ki bennem. El kell mondjam, hogy az orvosi egyetemeken, hát ugye az utóbbi 50 év ideológiája, a materializmus, ugye majd mi mindent a mikroszkóp, meg az elektromikroszkóppal, meg minden egyebekkel, majd mi mindent kikutatunk, és mindenre rá fogunk jönni. Most ezzel nem azt akarom mondani, félreértés ne essék, hogy ezeknek a kutatásoknak nincs értelme, és nincs rendkívül nagy eredményei vannak ezeknek. De ez megint csak a dolgok egyik felének a vizsgálatát jelenti. Tehát az utóbbi 50 évben ugye ez a materiális gondolkodás, ez ugye elharapódzott, és ugye ezek a nem materiális dolgokról nem igazán esett szó, sőt, hát ugye tűzzel vassal írtottak mindenféle olyan nevelési irányt, ami lásd hittan például, ami esetleg az embert ebből a materiális gondolkodásból egy másfajta látásmód felé vihette volna. Illetve hát az idősebb generáció, ugye, akik egy teljesen más nevelést kaptak, egy más, akkor még például Hajdúböszörmény református egyházkezelésébe levő gimnáziumában, ott nagyon komoly hitbeli nevelésben részesültek a hallgatók. Tehát az idősebb generáció még hallhatott a hitről, a nem materiális világról, a Bibliáról, Krisztusról, de már például az én generációmból, én 1961-ben születtem, tehát én és az utánam jövő generációkéból ugye tűzzel vassal megpróbálták kiirtani. Hát meg is látszik ennek az eredménye, például az egészségi állapotunkon is. Na most ahhoz, hogy az egészségről beszéljünk, ahhoz nem tudom, gondolom sokan ülnek itt olyanok, akiket Isten megajándékozott a beléje Krisztus által való hitbe, de lehet, hogy ülnek olyanok, akiket még nem érintett meg a Jóisten. Éppen ezért szeretném megpróbálni, elmagyarázni, hogy ha a világ törvényeit okosan vizsgáljuk, akkor abból meg lehet találni, illetve megtalálhatjuk azt a fonalat, azt az utat, ahol rádöbbenünk, hogy a világ nem csak hús-vér valóság, matéria, hanem más is, valami nem materiális. Hát szubstancia, nem szeretem ezt a szót, de mondjuk jobbat nem tudnék most így hirtelen ebből a megközelítésből mondani. Most ahhoz, hogy bármilyen furcsán hangzik, hogy az egészség szót kibonthassuk, ahhoz előbb vizsgáljuk meg a halál pillanatát. Most ez a halál pillanata, ugye, amikor már tartottam ebben a témakörben többször előadást, sokszor ilyen megrőkönyödést vált ki az emberekből, természetesen, mert a halálfélelem az bennünk van, az belénk van oltva. Ugyanis mi nem a halálra lettünk teremtve, hanem az életre. És ez legbensőnk egyik része az, hogy élni akarunk. És ezért van az emberben a halálfélelem. De a halálfélelmet is megint csak az Isten kegyelme tudja föloldani. Tehát vizsgáljuk meg akkor egy, röviden megpróbálnám felvázolni ezt a halál pillanatát, és gondolkozzunk el rajta. Ez is működik, ugye? Most ne tessenek megijedni ettől a képlettől. Ezt idősebb generációk oktatásában, hát nem tudom ugye, hogy elhangzott-e ez. Az 50-es évek után azért ez a fizika órák egyik ugye alapegyenlete. Ez az E egyenlő M-szer C négyzet című egyenlet, ami nem más, mint azt mondja, hogy az energia, az E betű az az energiára utalna, tehát energia, a M betű ugye a tömeg, vagyis hogy az anyag, anyagi valóság, a C pedig, a C négyzet pedig a fény, tehát energia, annyi mint, és akkor cseréljük meg most a fényt és a tömeget, annyi mint a fény és az anyag, nevezzük ezt úgy. Tehát az energia és az anyag között, ha átrendeztük az egyenletet, akkor látható, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan módon a fény köti össze a kettőt. Ugye az anyag, az megfogható húsvér valóság, de az energia, az már nem egy materiális valami. Na most a halál pillanatát, hogyha megvizsgáljuk, akkor ugye egy függőleges vonallal, ha sikerül itt egy függőleges vonalat húznom, mert ugye mozog ez a lap egy kicsit. Tehát lényeg az, hogy ugye amikor az élet utolsó pillanatai zajlanak, a haldoklás folyamata zajlik lényegében, akkor lesz az életnek egy utolsó pillanata. Hát ugye ezt így gondolatban nyilván el lehet képzelni, de ezek a pillanatok nagyon-nagyon összeolvadnak és mosódnak, de mégiscsak szedjük szét ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük ezt. Tehát az életnek lesz egy utolsó pillanata, majd bekövetkezik a halál pillanata, és a halál első pillanata is el fog következni. Most ezt a három pillanatot, illetve ezt a két dolgot, ha megvizsgáljuk, hogy mi történik ezekben a helyzetekben, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt van egy M, egy test tömeg, ugye, test tömeg, és itt még ugye észlelünk mozgást. Mozgás. Mozgás, milyen mozgás? Hát ver a szíve a betegnek, lélegzik, mozdulataival mozog még az illető, hát ugye a halált tusáját vívja az ember. Tehát ezt a legutolsó pillanatot jellemzi egy bizonyos testtömeg, meg bizonyos mozgások, amelyek még zajlanak a szervezetben. Majd beáll a halál pillanata, és a halál első pillanatában is lesz ugye egy testtömege a szervezetnek, viszont itt már mozgás, bármilyen folyamat, élettevékenység, az már ugye nincsen, mert megszűnt. No de, itt ha összevetjük a kettőt, akkor azt mondhatjuk, hogy a két tömeg, az élet utolsó pillanatában tapasztalt tömeg, meg a halál első pillanatában levő tömeg, az körülbelül azt lehet mondani, hogy közelítőleg azonos. Tehát az élet utolsó pillanatának tömege, legyen ez élet tömege, egyenlő a halál utáni testtömeggel. De mi a különbség a két pillanat között? Hát az életben, az élet utolsó pillanatában még valamilyen energetikai folyamat észlelhető, de a halál utolsó, első pillanatában ott nincsen már energia. Az energia pedig nem vész el, csak átalakul. Ez gondolom ismerős mindenkinek fizikai tanulmányaiból, illetve hát gimnáziumi, esetleg általános iskolai tanulmányokból. Az energia nem vész el, márpedig ha nem vész el az energia, akkor ezzel az energiával, az élet utolsó pillanatát jellemző energiával is ez a törvényszerűség áll fenn, akkor ez csak úgy lehet, hogy ez az energia ebből a rendszerből, hogy úgy mondjam, eltűnik. Tehát ha az anyag felől közelítjük, és ezt a pillanatokat végig gondoljuk, akkor ebből belátható az, hogy tehát az életben van valami olyan nem materiális dolog, amely, hát energiának nevezzük, első nekifutásban fizika oldaláról, de itt tulajdonképpen ezt a rendszert elhagyja ez az energia, és ez tulajdonképpen az a nem materiális lényege az embernek, tehát nem matéria, nem materiálisa, hanem ez tulajdonképpen semmi más, mint a lélek. Én azt gondolom, hogy ha ezt így sikerül végigkövetnünk, végiggondolnunk, akkor ebből, tehát a materiális gondolkodás felől, a materiális világ vizsgálata alapján megállapított törvényszerűségek révén is igazolható, hogy van egy nem materiális valóság. Tehát az ember tulajdonképpen áll egy tömegből, testből, húsból, vérből, és van egy nem materiális, nem anyagi, de lényegi összetevő része, és ez pedig a lélek. Az ember esetében itt még meg kell említsük azt, hogy nem csak lélek, hanem ugye mi tudattal bíró lények vagyunk. Tehát a másik, ami nem materiális valóságunk, az a szellem, vagyis hogy mi képesek vagyunk gondolkozni. Nekünk adatott egy olyan agykéreg, egy olyan agyvelő, amely szintén egy materiális valami, de ehhez kötötten egy nem materiális működést tud produkálni, elvont gondolkodást. Hát az állatvilágban is nyilván ez adatik, de nyilván nem azon a szinten, mint az ember számára megadatott. Na most miért volt ezt érdemes áttekintenünk? Azért, hogy tehát látjuk, hogy az ember egy anyag, lélek és szellem egysége tulajdonképpen, amit akkor így írhatunk föl, szemben azzal, amit eddig tanítottak nekünk, hogy kizárólag a hús-vér valóság létezik csak és semmi más. Ezt egy ilyen körben, ugye, hogyha ábrázoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy tehát áll az ember egy testből, egy lélek és egy szellemi valóságból. Így egész az ember. És ha tovább ragozzuk, összevetjük az egészség szóval, akkor tulajdonképpen az, hogy egészséges vagyok, az mit jelent? Az azt jelenti ez az egészséges állapot, hogy egész vagyok. Ha pedig valami egész, annak nyilvánvalóan vannak összetevő részei, hát ezek a részek a lélek, a szellem és a test. Ez az egész állapot, ugye ez egy bizonyos ideig, fiatalkorban, azért jóval kevesebb beteg emberrel találkozunk, ez az egész állapot, ez fennáll. Igen ám, csak hogy itt rengeteg támadás éri az embert mindenféle oldalról.